Beszóló Extra. Rendkívüli interjú Magyarország energetikai helyzetéről. Miért emelkednek az árak? Milyen lehetőségei vannak hazánknak? Van kiút a válságból? A válaszokat a Szódi Attila energetikai szakértővel keressük. Aki kérdez, Somodi Solymos Eszter.
Köszöntöm a hallgatókat, én Somodi Solymos Eszter vagyok, és vendégemnek hívtam a mai nap során Aszódi Attilát, okleveles energetikai mérnököt, köszöntöm itt nálunk.
Jó napot kívánok!
Hát az az apropó és az az örömteljes hír van, hogy most már az energetikára hatalmas a figyelem. Mondhatni azt, hogy talán az elmúlt években ekkora figyelmet nem kapott ez a terület, bár a szakemberek mindig is ügyeltek rá. Jól tapasztaljuk azt, hogy most már a lakosság részéről is elkezdtek foglalkozni a szakmai oldalával ennek a kérdésnek?
Abszolút. Az elmúlt 30 évben folyamatosan értékelődik fel az energetika. Rengeteg ügyben beszéltünk energetikai kérdésekről, a klímaváltozástól kezdve, ellátásbiztonsági kérdéseken keresztül. Ugye újra és újra előjönnek az atomerővel kapcsolatos kérdések, megújulókkal kapcsolatos kérdések. Ugye az elmúlt időszakban nagyon sok változás volt például a házaknak a fűtési rendszerei tekintetében, hiszen ugye olyan szabályozás jött be, hogy nyílt erű kazánt már nem lehet vásárolni, a hatékonyság növelése érdekében rengetegen állítják át az otthoni fűtési rendszert valami hatékonyabbra, például kondenzációs kazánt vásárolnak, és egyéb átalakítások zajlanak, napelemeket telepítenek rengetegen a házak tetejére. Szóval rengeteget beszéltünk az elmúlt években energetikáról, és most ezzel az orosz-ukrán háborúval és a vele járó válsággal még inkább felértékelődött az energetika. Most már az előbb említett kérdések mellé az ellátásbiztonság került talán a legelső helyre, és egyből az ellátásbiztonság mögött, magyarán az ellátásbiztonság alatt most azt értem, hogy van-e energia, amit szeretnénk felhasználni valamilyen célra. Azon kívül az árkérdés rettentően felértékelődött. Még talán nem is értjük, hogy mennyire, hiszen majd mostanában fogják az első számlákat megkapni a felhasználók, de én azt gondolom, hogy még inkább sokat fogunk beszélni energetikai kérdésekről a következő hetekben, hónapokban, és lehet, hogy akár éveket is kell itt mondani, hiszen nem úgy néz ki, mintha ez a háború nagyon rövid időn belül befejeződne, és biztos, hogy hosszú távon kihatása lesz egy csomó mindenre.
Rá is tapintott a lényegre, ami apropóján mindenképpen szerettünk volna önnel egy hosszabb beszélgetést. Méghozzá azért az ukrán-orosz konfliktus azt gondolom, hogy nem feltétlenül a jó oldala miatt hozta csak elő az energiakérdést, és hát az atomenergetika kérdése is olyan, hogy az elmúlt években komolyan dolgoztak azon a szakemberek, hogy elfogadhatóbbá, vagy úgymond megérthetőbbé varázsolják ezt a kicsit misztikus területet. Ön miként látja ez a konfliktus, és az azzal kapcsolat atomerőműves hírek milyen irányba tolják el az emberek megítélését az atomenergetikával kapcsolatban?
Én azt látom, hogy a magyar lakosság nagyon nagy arányban elfogadja az atomerőmű alkalmazását. Ugye 80-as évek óta működik a paksi atomerőmű, és hozzászoktunk ehhez. Szerintem az erőműre nagyon sokat is tett azért, hogy ismert legyen, hogy elfogadott legyen. Ugye nagyon érdekes, ez mindig felmerülő kérdés, hogy hogyan van az, hogy Ausztria, Németország atomenergia ellenes, és Magyarország, Csehország, Szlovákia, más országokat is lehetne említeni egyértelműen atomenergia párti. Azt látjuk, hogy a lakosság, tehát még egyszer mondom, elfogadja az atomenergiát és elfogadja a paksi atomerőmű létét. Ebben nyilván vannak hullám völgyek, nyilván, hogyha történik valahol a világban egy esemény, akkor azért rengeteg kérdés merül fel, és nagyon nagy hangsúly helyeződik arra, hogy ezeket a kérdéseket megfelelően tudják a szakemberek megválaszolni. De szóval összefoglalva, én úgy látom, hogy a magyar lakosság elfogadja az atomenergiát, és elfogadja azt a tényt, hogy Magyarországon és a környékbeli országokban szükség van atomerőműre ahhoz, az energia mixben, és ez egy nagyon fontos kifejezés, hogy energia mix, szóval hogy az energia mixben szükség van atomenergiára ahhoz, hogy a villamosenergia ellátást biztosítani lehessen. Most persze ettől még rengeteg kérdés felmerül, és azért is nagyon örülök én minden megkeresésnek, és ugye ebben a rádióban is nagyon sokszor felhívnak engem reggeli misrokban, vagy más alkalmak, és nagyon örülök, hogyha lehetőségünk adódik beszélgetésre, mert én úgy tapasztalom az én környezetemben is, akikkel találkozom, mindig nagyon sok kérdésük van, és valójában, ha ezeket a kérdéseket meg tudjuk beszélni, ha látnak egy tiszta képet, akkor talán a saját döntéseik, a saját értékítéletük is egy könnyebb helyzetben van.
Akkor talán térjünk is egy nagyon nehéz kérdésre, méghozzá a zaporizsiai atomerőmű esetére. Itt azért nagyon izgulnak az emberek, hogyha a legrosszabb forgatókönyv teljesülne be, akkor mi lesz ezzel az atomerőművel, és mi lesz a környezetével, mi lesz Ukrajnával, és mi lesz velünk magyarokkal?
Hadd indítsam a kérdés végéről. Tehát az zaporizsiai erőműben nem tud olyan baleset történni, aminek következtében Magyarországon nagy baj keletkezhetne. Nem tud olyan baleset történni, aminek következtében Magyarországon lakosságvédelmi intézkedéseket lehet szükséges alkalmazni. Zaporizsiai üzemzavarból nem lesz olyan esemény, aminek hatására Magyarországon jó tablettát kelljen beszedni, vagy nem tudom, otthon kellene
nem
maradni.
Nem érdemes akkor fölvásárolni.
Nem érdemes. Vagy otthon kellene maradni napokig. Ugyanakkor a összességében műszakilag és ellátásbiztonsági szempontból is, de nukleásbiztonsági szempontból is én a zaporizsiai helyzetet önmagában nagyon aggasztónak tartom. Azért tartom aggasztónak, mert olyan események történnek ott ebben az ukrán atomerőműben, aminek nem szabadna megtörténnie egyetlen egy nukleáris létesítményben sem. Ugye ezeket a létesítményeket az ENSZ alapokmányában rögzített elvek védik, tilos ezeket fenyegetni, tilos ezeket megtámadni, és az, hogy ott az orosz csapatok már március óta jelen vannak, tűzváltásra sor került, ezek már olyan dolgok, amelyek kilógnak a nemzetközi jogból, ilyet nem szabadna csinálni, és nem is szabad csinálni. Ezen kívül, ami szerintem aggasztóvá teszi a jelenlegi helyzetet, az alapjában két egymástól eltérő dolog. Ez az egyik az, hogy nagy mennyiségű katonai eszköz van most azon a telephelyen, és ezeknek nincs ott helyük. Az atomerőket nem arra méretezik, hogy ott tüzérségi egységek legyenek, vagy nagy mennyiségű lőszer legyen, és egyszerűen nem veszik figyelembe az atomerők tervezése során azt, hogy ilyen események bekövetkeznének. Tehát egy olyan veszélyforrásnak van ma kitéve az zaporizsiai atomerőmű, amit nem vettek figyelembe a tervezése során, és ez önmagában nagyon nagy baj. A másik természetű problémakör az pedig abból származik, hogy nem csak orosz katonák, hanem orosz szakemberek is vannak a telephelyen. Ez önmagában nem lenne baj, de kialakult egy ilyen megosztott kettős irányítási rendszer. Tehát úgy értjük a hírekből, ezek a hírek egyébként nem csak pletykák, hanem
mondjuk
az
atomenergia. Igen, akartam is kérdezni, hogy ezeknek a híreknek mennyire lehet hinni?
Én azoknak hiszek, amit a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség közöl, hiszen ők validálják ezeket az információkat, és kapcsolatban vannak mind az orosz féllel, mind pedig az ukránokkal. Tehát a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek a közleményeiből úgy lehet érteni, hogy rossz atom alkalmazottak is vannak a telephelyen, akik valamilyen szempontból ellenőrzésük alá vonták az üzemeltetést. Ukránok működtetik a blokkokat, de orosz szakemberek ezt felügyelik. És ez sajnos egy olyan kettős, megosztott irányítási rendszert hoz létre, amit nem szeretünk, mert egy nukleáris létesítmény a felelősségi körök, kinek mi a felelősség,
ez netentően
fontosak ahhoz, hogy az üzem az precíz legyen. És ez a megosztott irányítási rendszer szerintem kedvezőtlen, valójában a szabályokkal ellentétes. Másrésztről pedig, hát nyilván Ukrajnában most már fél éve háború zajlik, nagyon sokan elmenekültek, nagyon sokaknak a családja elmenekült. Az erőműben jóval kevesebben vannak, mint normál esetben. Az ő esetükben is nyilván problémák vannak, lehet, hogy a családjuk már régen Európában van, vagy lehet, hogy a házuk megsérült. Tehát egy olyan lelki nyomásnak, tehernek vannak kitéve, ami befolyással van a munkavégzésükre. Tehát ez a, úgy mondanám, hogy emberi tényező, ez nem kedvező abból a szempontból, hogy az erőművön belüli esetleges műszaki problémákat egészen biztosan a legfittebben, a legjobban tudják ezek az emberek kezelni. Úgyhogy ez mind a kettő tényező, ez a műszaki és ez az emberi tényező, ez valójában nem kedvező a létesítmény működtetése szempontjából, és hát látjuk a mindennapi hírekben, hogy ez még nem a végállapot, szóval, hogy ez még nincsen nyugalomban ez a helyzet.
Egyébként erre van egyáltalán bármilyen jogi környezet, ami ezt szabályozza, hogy mi van akkor, hogyha egy idegen nemzet katonái szakemberei bejutnak egy atomerőműbe, vagy pedig várhatóan ezzel majd a jövőben fognak kezdeni valamit a szakemberek, hogy ilyenkor mi a helyzet?
Nézze, tehát volt már olyan, hogy nukleáris létesítményt katonai támadásért. Volt olyan, hogy katonai támadás fenyegetett nukleáris létesítmény. Egyébként meglepő módon Magyarországhoz közel volt ilyen, amikor a jugoszláv háború zajlott, ugye szétesett Jugoszlávia. Horvátország és Szlovénia ugye mind a kettő Jugoszláviának a része volt, és közösen üzemeltették a Krüskói atomerőművet. És amikor a jugoszláv formáció szétesett, akkor a központi hadsereg, ugye a szlovének először jelentették be, hogy kiválnak Jugoszláviából, és a jugoszláv hadsereg fenyegette a Krüskói atomerőművet. Egyrésztről felvonultak tankoszlopok, másrésztről pedig alacsonyan elrepült néhány vadászgép, jugoszláv vadászgép az erőműk fölött. És akkor az üzemeltetők úgy döntöttek, hogy leállítják az erőművet, és addig a pár napig, vagy néhány hétig, amíg ez a konfliktus le nem zárult, addig nem üzemeltették.
Akkor itt is lehet ez lesz a...
Én megmondom őszintén, nemrégen írtam erről, és én azt tanácsoltam, hogy a zaporozhiei atomerőműben le kéne állítani mind a hat blokkot addig, amíg nem rendeződik a helyzet, amíg nem állítják vissza azt az állapotot, ami az ő engedélyeiben és a terveiben szerepel, mert leállított állapotban sokkal kevésbé sérülékeny egy ilyen létesítmény, mint normál üzemben. És szóval, hogy visszatérve az eredeti kérdésére, kevés ilyen volt a történelemben. Olyanra még nem került sor, hogy egy ország, egy másik országnak az atomerőművét eltulajdonította volna.
Tulajdonképpen erről van szó.
Ez most úgy tűnik, mintha ez az orosz szándékok között szerepelne. Én azt gondolom, hogy a jogászok, a nemzetközi jogászok is, illetve a nukleáris biztonsági szabályozással foglalkozó szakemberek is még hosszú ideig fognak foglalkozni ezzel a kérdéssel, mert tulajdonképpen a jelenlegi helyzet kikezdi, vagy nagyon komoly kihívások elé állítja azt a nemzetközi nukleáris biztonsági keretrendszert, amiben egyébként az atomenergiát alkalmazó országok működnek, amiben működtetik ezeket a létesítményeket. Úgyhogy sajnos nagyon sok fejtörést okoz ez a helyzet. Nem csak Ukrajnában, nem csak Oroszországnak, hanem a többi országnak és a nemzetközi közösségnek is.
Egy igen nagy atomerőműről van szó, a teljesítményét tekintve is. Mit jelent ez Ukrajna életében, hogyha le lenne állítva? Tehát hogyan képzeljük el, akkor az ő áramellátásuk biztosítása egyébként mennyire kerülne veszélybe?
Ugye ez a létesítmény összesen 6 darab 950 megawattos, névlegesen ugye úgy szoktuk mondani, hogy 1000 megawattos blokkot tartalmaz, és ez nagyjából az ukrán villamosenergia nukleáris energiatermelési kapacitásnak a 40%-át képviseli. Összesen 15 blokkja van Ukrajnának, 2 darab 440-es blokkjuk van, és a többi 13 darab blokk az ugyanolyan, mint az aprózsiai blokkok, de összességében ez a kapacitásnak a 42%-a, a nukleáris kapacitásnak a 42%-a, tehát ez egy számottevő termelőképességgel bíró létesítmény. Ha elveszíteni Ukrajna, akkor nyilván ez egy nagyon nagy veszteség lenne. Nyilván ezt nem szeretnék, és hát jogi, nemzetközi jogi szempontból is nagyon komoly kérdéseket vetne fel, hogyha ez bekövetkezne.
Említettük azt is, ugye, hogy hát nyilván a szakembereknek majd a jövőt illetően lehet, hogy van mind gondolkozni, viszont felmerül az a kérdés is, hogy egyébként a tervezést illetően lehetnek olyan változtatások, vagy egyéb biztonsági új ötletek, aminek köszönhetően mondjuk a hasonló helyzetek kivédését jobban meg lehet tenni, vagy ebben az irányba kár gondolkozni, mert aki be akar jutni, úgyis bejut.
Hát ugye a létesítményeknek a fizikai védelmét azt mindig a veszélyeknek és a fenyegetettségnek megfelelően szokták kialakítani. Itt Ukrajnában nyilván a fenyegetettség jelentősen megnövekedett az orosz-ukrán konfliktussal, de látszik az, hogy ugye nagyon hamar elfoglalták az orosz erők, tehát hogy ezt abszolút célzottan tudták, hogy ezzel mit szeretnének. Őszintén szóval szerintem egyébként a hosszú távú cél valószínűleg az, hogy a Krímhez és az elfoglalt oroszok által elfoglalt területhez csatolják ennek a területnek az áramellátása érdekében. Tehát ugye árulkodó az, hogy március legelején tulajdonképpen már ott megjelentek.
Már cél volt.
Igen. Hogy a többi országban ez mennyire releváns, nyilván azért szerintem a világnak nagyon komolyan kell azon dolgozni a következő időszakban, hogy az ilyen típusú katonai konfliktusokat elkerüljék. ezen is biztos, hogy rengeteg gondolkodás lesz, hogy Oroszország szempontjait hogyan lehet jobban figyelni, hogyan lehet jobban megérteni, hogy valójában mi is mozgatja Oroszországot. Szerintem ezzel a nemzetközi politikának foglalkoznia kell, de teljesen igaza van. Tehát a nukleáris biztonsági és a fizikai védelmi alapelvek szerintem felülvizsgálatra fognak kerülni, és akár az élőerős őrség, akár bizonyos létesítményeknek az egyéb technikai eszközökkel való védelme tekintében lehet, hogy akár új szabályok is jönnek majd ezt követően.
Az ukrán helyzet tulajdonképpen végig söpört itt az EU-n belül is az energetikai árak szabása tekintetében, meg hogy vajon lesz-e megfelelő áramellátása az EU-nak, és hát azért az ember gondolkodik, hogy akkor most mihez nyúljon, mit tegyen, és érezhetően azért most felértékelődik az atomerőművek szerepe, ugyanakkor pont az ukrán esetek miatt tartanak is tőle az emberek. Ön mit lát, hogy az EU-ban esetleg lesz a fordulópont, hiszen a nagy többség az országoknak nem igazán tervezett új blokkok létesítését.
Igen, de ugyanakkor meg van egy másik kör, aki meg igen. Tehát Lengyelország...
Eddig ők voltak a kisebbek.
Hát ugye, hogyha most nézzük az EU-t, Franciaország, Nagy-Britannia, ami most nem EU tag, de nagyon fontos szereplő Európában, Franciaország, Nagy-Britannia egyértelműen hosszú távon elkötelezett az atomenergia mellett. A környékünkön említeni kell Szlovéniát, Csehországot, Szlovákiát, Magyarországot, Romániát, akik régóta alkalmaznak atomenergiát, és a továbbiakban is akarnak alkalmazni. Lengyelország egy új belépő, hiszen ők is jelentős nukleáris kapacitásokat akarnak létesíteni, mert csak szénerőművekkel rendelkeznek valójában, és ezeket ki kell váltani a klímavédelem miatt. Ahol bizonytalanság van, az Németország és Svájc, ők úgy gondolják, hogy kivezetik az atomenergiát, de most a németeknél azért most úgy tűnik, mintha lenne egy pici bizonytalanság, hogy vajon a jövő év elejét meg tudják-e csinálni a jelenlegi három atomerőműnek a leállítása esetén. És hát nagyon érdekes, hogy Hollandia és Belgium, ők ebben a pillanatban ilyen billegő állásponton vannak, tehát korábban úgy gondolták, hogy kivezetik az atomenergiát, de most elbizonytalanodtak. És tehát ugye itt két egymással ellentétes szempont ütközik tulajdonképpen. Azt látjuk, hogy Európának nagyon fontos energiahordozó szállítója volt Oroszország, és ilyen értelemben Oroszországnak a megbízhatósága a háború miatt megkérdeződött. Ugye az egész Európai Unióban felhasznált földgáznak több mint 40% Oroszországból származott, és ugye önmagában az már egy kérdés, hogy van ez a földgáz, ez lesz-e? Akarja-e az orosz fél ezt értékesíteni, de másik oldalról az európai országok meg szeretnének ettől a földgáz függőségtől megszabadulni. Ez, hogy a földgáz felhasználást csökkentsük, ez egyértelműen az atomerőműveknek kedvez. Na most én úgy látom, hogy igazániból a kérdés nem az lesz, hogy most akkor egy nukleáris létesítmény megtámadható-e, vagy sem, hiszen bármely létesítmény megtámadható, egy óvoda is megtámadható.
Ez igaz. Ez igaz.
Egy olajfinomító is megtámadható. Tehát szerintem az energiaellátás biztonsága az elsődleges szempont. Itt az lesz a fő kérdés, hogy hogyan tudunk egy módus vivendit kialakítani Oroszországgal, mi lesz a háború utáni állapotban az együttműködésnek a bázisa. Én nekem meggyőződésem, hogy nem az a megoldása a háborúnak, hogy Oroszországot vasfüggény mögé kell zárni, és minden együttműködést meg kell szakítani, mert ez nem vezet sehova, sőt, igazándiból további konfliktusokhoz vezet. Tehát itt meg kell érteni a többi, vagy a másik félnek a szempontjait, és ki kell alakítani egy együttműködést. Az energiahordozónak való kitettség, vagy energiahordozóknak való kitettség szerintem csökkenni fog, ez egyértelműen a politikának egy szándéka lesz, és ebből a szempontból az atomenergia kiváló választás, mert jól tárolható az üzemanyag, jól készletezhető, sok éves készlet tartható, akár egy orosz erőműbe is lehet nyugati atomerőmű üzemanyagot alkalmazni, vagy betölteni. Tehát ezek a diverzifikált megoldások lesznek szerintem azok, amelyek itt uralkodni fognak. Úgyhogy én nekem meggyőződésem, hogy az atomenergia összességében nettóban felértékelődik a konfliktusban, de nyilván teljesen igaza van, hogy az aprózsiai erőmű körüli probléma, az ezzel kapcsolatos biztonsági aggályok, azok nem segítik sem a politikusoknak, sem pedig a lakosságnak a tisztánlátását.
a politika mennyire tud majd beleszólni egyébként ezekben a szakmai döntésekben, hiszen aki mondjuk azt mondja, hogy hú, hát akkor forduljunk el az orosz nukleáris ipartól, könnyen abba a zsákutcába köt ki, hogy tulajdonképpen a zöld technológiákat is, hogyha választják, akkor a nyersanyag és egyéb miatt, akkor előbb-utóbb Oroszországba kötnek ki.
Tehát nettóban összességében én azt gondolom, hogy a háború végeredménye az lesz, hogy, az orosz európai árucsere, beleértve a technológiát, a nyersanyagot és ezen belül az energiahordozót csökkenni fog. A következő években is és hosszú távon is, de nem fog megszűnni. És még egyszer hangsúlyozom, hogy, itt a politikának nagyon mértéktartónak kell lennie, és ki kell találnia egy olyan megoldást, amivel a kecske is jól lakik, meg a káposzta is megmaradt. Tehát nem hiszem, hogy itt az extrém, szélsőséges megoldások hosszú távon fenntarthatóak. Hosszú távon fenntartható megoldásokat kell keresni, és ebben szerintem az együttműködésnek nem csak, hogy tere van, hanem szükség is van az együttműködésre. Másképpen nem lehet Európában hosszú távon fenntartani a békét, és valójában tulajdonképpen szerintem ennek a jelenlegi konfliktusnak a legnagyobb sok élménye az, hogy a második világháború óta, jó mondjuk a délszláv válságot leszámítva, nem volt érdemi fegyveres konfliktus Európában, és ez a konfliktus pedig itt van a szomszédunkban, Európában zajlik, és mindannyiunknak fáj az, ami ennek következtében létrejött. Úgyhogy a békére óriási szükség van, és ide vissza kell térnünk egy olyan állapotba, amikor béke tud lenni, de ehhez meg kell értenünk a szereplőknek a motivációit, és a szereplőknek az érdekeit, és ennek megfelelően kell a béke állapotát létrehozni.
Mi is most mértéket tartunk, innen folytatjuk, tartsatok velünk!
Beszóló Extra. Rendkívüli interjú Magyarország energetikai helyzetéről. Miért emelkednek az árak? Milyen lehetőségei vannak hazánknak? Van kiút a válságból? A válaszokat a Szódi Attila energetikai szakértővel keressük. Aki kérdez, Somodi Solymos Eszter.
Ahogy ígértem, visszatérek vendégemmel, a Szódi Attilával, okleveles energetikai mérnökkel, aki 2014-től 2019-ig volt a Paksi atomerőmű bővítésének kormánybiztosa, és hát nem is hiába hoztam föl ezt a területet, vagy ezt az időszakot, hiszen a munkájának köszönhetően, meg nyilván a szakmájának köszönhetően is tapasztalja és látja, hogy Magyarországra is elég erőteljes hatást gyakorol az ukrán-orosz konfliktus, és ennek kapcsán, vagy pedig ennek köszönhetően, vagy ki tudja miért, de a Paks egy üzemidő hosszabbítása most már itt van a lábunk előtt. Ön szakemberként egyébként miként látta ezt, amikor a hírekben megjelent, hogy most már lehet erről beszélni, mert eddig olyan óvatosan beszéltek erről a szakemberek, mondom ezt én Pakson élve, hogy valahogy mindig vártuk, hogy lesz egy ilyen hír, és most bekövetkezett. Ön szerint ez a konfliktusnak köszönhető?
Összefüggésben van szerintem a konfliktussal. Szóval azért őszintén szóval a műszaki oldalról nézve egy ilyen további üzemidő hosszabbítás az nem ilyen evidencia. Tehát, hogy ez nem egy ilyen automatikus hosszabbítás. Nem úgy van, hogy nem állítom le, és akkor ez tovább gurul. Mert a mostani paksi blokkokat 30 évre méretezték annak idején. A 2000-es években, a 2000-es éveknek a legelején hoztunk egy nagyon-nagyon fontos döntést, úgy most közösségileg mondom, hogy az ország, hogy egy 20 éves üzemidő hosszabbítás következzen be, amihez persze szükség volt bizonyos beruházásokra, meg bizonyos átalakításokra, de hogy azok úgy mentek maguktól, mert eleve ugye volt egy biztonságnövelő program az atomerőműben a 90-es években, ugye ez egy szovjet design volt, amit nem feltétlenül arra terveztek, amit annak idején a magyar szabályok is megköveteltek, tehát hogy szükség volt eleve bizonyos biztonságnövelő intézkedésekre, és ennek a folyamányaként tulajdonképpen viszonylag könnyű volt megcsinálni az üzemidő hosszabbítást. De most már arról beszélünk, hogy 50 éven túl lehet-e tovább üzemelni, és ez bizony sok szempontból műszaki kihívás. Azt monitorozzuk nagyon régóta, hogy a nagy berendezések milyen állapotban vannak. Ez ugye az atomerőműben nem úgy van, hogy véletlen nem múlik, hogy akkor most tovább lehet üzemelni. Ugye ezeket a létesítményeket úgy működtetik, hogy a hogy nagyon sok berendezést monitoroznak, akár úgy, hogy műszer lóg rajtuk, és ez a műszer az folyamatosan mutatja, hogy milyen állapotban vannak, akár úgy, hogy mondjuk időközönként részletesen megvizsgálják a nagy berendezéseket, például a reaktortartályt lehet itt említeni. És ezek a vizsgálatok azt mutatták, hogy 50 évig minden további nélkül el lehet menni, de nem azzal a kérdéssel készültek ezek a vizsgálatok annak idején, hogy az 50 éven túl mennyi ideig lehet még működni. Tehát ezeket a vizsgálatokat most újra el kell végezni, és előre kell tekinteni, ugye 50 év plusz 10 vagy 20 év, de ugye a mérnök az mindig konzervatív. A mérnök az mindig rátartással, tartalékkal tervez, úgyhogy igazániból azt kell megnéznünk, hogy az 50 éven túl egy 10 plusz 10 vagy egy 20 plusz 10, a plusz 10-et azért mondom így, hogy ugye ott van a tartalék, ami kell a mérnöknek ahhoz, hogy biztonságban érezze magát, hogy ez az időtartam, ez lehetséges-e. És ez már nem csak a nagy berendezések szempontjából izgalmas. Itt nagyon komoly kérdések vannak azzal kapcsolatban, hogy az épületek bírnak-e ennyi időt a beton?
Igen, talán ez volt a legkardinálisabb, a beton, amit sokáig emlegettek.
A beton bír-e ennyi időt, de van egy csomó olyan kisebb berendezés, ami kicserélhető, de a csere pénzt, beruházást igényel, meg időt, ugye? Mert hogy ezeket a cseréket nem lehet üzemközben végrehajtani, akkor adott esetben le kell állítani hetekre vagy hónapokra egy adott blokkot, és akkor lehet végrehajtani. Tehát ezt nagyon alaposan végig kell vizsgálni, és tulajdonképpen visszatérve a kérdésére, hogy tehát szerintem a várakozás azzal kapcsolatban volt, hogy ezeket a vizsgálatokat el lehet-e végre kezdeni. És a vizsgálatok mondják meg azt, hogy a 4 blokk közül melyik mennyit tud még tovább menni.
Az is könnyen előfordulhat, hogy nem mind a 4 blokk
abszolút,
kapja meg.
Abszolút. Tehát ezek a műszaki vizsgálatok akár hozhatnak olyan eredményt is, hogy valamelyik blokk az csak 10 évet vagy 15 évet mehet, a másik meg mondjuk 20-at. Meglátjuk ennek az eredményét.
És akkor a gazdasági oldalt viszont, hogyha tekintjük, akkor most viszont, mikor látható, hogy nagyon kell a hazai előállítású áram, akkor most felértékelődött a politikusoknál.
Na most ezt akarom mondani, hogy ez a másik aspektus viszont, ami szerintem rendkívül fontos, hogy azzal az ellátásbiztonsági kockázat növekedéssel, amivel a háború jár, és amivel az európai piacon rendelkezésre álló földgáz mennyiség csökkenés jár, azzal igazániból felértékelődik ez. Tehát ugye, amikor energiabőség van, akkor könnyű volt azt mondani, vagy könnyű lett volna azt mondani, hogy oké, a Paks 2-t megépítjük, és amint ez készen van, a Paks 1-et leállítjuk, hiszen Paks 2 nyilvánvalóan modernebb lesz sokkal, sokkal szigorúbb biztonsági előírásoknak tud megfelelni, hatékonyabb, tehát tulajdonképpen a Paks 2 megépítése egy bizonyos energiapolitikai környezetben szükségtelenné tette volna a Paks 1-et. De megváltozott a helyzet. Megváltozott ezzel az orosz-ukrán konfliktussal, és megváltozott a földgázellátásban megjelenő szűkülettel a helyzet. Ugye a földgázon muszáj még egy kicsit beszélnem, mert hogy nem csak arról van szó, hogy a magyar villamosenergia ellátásnak egy fontos pillére a földgáz alapú villamosenergia termelés, illetve a magyarországi földgáz felhasználás egy jelentős része a lakosságnál és az ipari üzemeknél fűtési célra használódik fel, hanem arról is szó van, hogy az egész Európai Uniós energiapolitikának egy fő eleme az, hogy az időjárás függő megújulókat fejlesztjük, egyre több nap és szélenergia kerül beépítésre az európai villamos energiarendszerbe, de ezek ugye nem folyamatosan termelnek, nem feltétlenül kiszámítható a termelésük, és az ő ingadozásukat földgázbázison tervezte az egész Európai Uniós energiapolitika kiegyensúlyozni. És igazándiból a probléma szerintem ellátásbiztonság és energiapolitikai szempontból az, hogy ez a kiegyensúlyozási képesség ez kérdőjeleződött meg, hiszen nem jön be annyi földgáz Európában, mint amennyi szükséges lenne, és mindenki azzal számol most erre a térre, hogy örüljünk, hogyha márciusig kibírjuk úgy, hogy a lakosságnál ne kelljen korlátozásokat bevezetni, és tehát nem csak árkérdés, ahogy mondtam a beszélgetésünk legelején, hanem egy ellátásbiztonsági kérdés is. Tehát bizony ez, hogy a földgáz rendelkezésre állása és a földgáz ára kedvezőtlenül változott, ez abszolút új helyzetet teremt. Ugye a földgáz az európai villamosenergia piacokon ármeghatározó. Azért ármeghatározó, mert a földgázbázisú erőművek, azok drágán termelik a villanyt, és az ő egységköltségükben nagyon nagy szerepe van a földgáz, mint energiahordozó árának. És a földgázár növekedése nagyon drasztikusan emeli a földgázbázisú erőművekben megtermelt villamosenergiának az egységköltségét. És ez megemeli az egész villamosenergia piacon az árakat. És a növekvő ár az egyrészt, hogy nyilván a fogyasztónak fáj, másrészt az energetikában lehetőség. Mert hogyha nagyobb a bevétel, akkor más beruházások, vagy úgy mondanám, hogy talán több beruházás is megtérülővé válik. Tehát ez a földgáz körüli probléma, ez bizony oda vezet, hogy más műszaki megoldások is előjönnek, illetve a földgáztól független energiahordozóra van szükség. Ez sajnos felülvizsgálatra kényszerít nagyon sok országot az energiastratégia tekintetében, és igen, a földgáztól független forrásokat kell keresni, és itt a meglévő erőművek, meglévő atomerőműveknek az üzemidő hosszabbítása egy nagyon frappáns megoldás, mert nem függ a földgáztól, mert nem függ az időjárástól, mert stabil termelő, tehát segít a probléma megoldásában. Nem akár miért van az, hogy a németek újra és újra most előveszik azt a kérdést, hogy akkor lehet, hogy mégsem kéne leállítani a német atomerőmű blokkokat az év végén. A finnek az atomerőműveik további üzemidő hosszabbításában gondolkodnak. 80 évről beszélnek, 80 éves üzemidőről beszélnek a finnek a Paksihoz hasonló blokkok tekintetében, de a csehek, a szlovákok ugyanígy gondolkodnak. Tehát visszatérve az eredeti kérdésére, a földgázellátási szűkület és a magas földgáz ár nem csak Magyarországon, hanem a környékbeli országokban is felértékeli az atomenergiát, és felértékeli a meglévő berendezéseknek a tovább üzemeltethetőségi kérdéseit.
Magyarország esetében nem csak üzemidő hosszabbításról lehet beszélni, hanem ugye a Paks 2 projekt is folyamatban van. Ön miként látja, milyen megoldási lehetőségek vannak, hogy minél hamarabb egy üzemelő Paks 2, hát nem is egy, hanem kettő új blokkunk legyen, ugye VVR-1002-es blokkokról beszélünk, hiszen ezek orosz kivitelezéssel történnének, és sokan megkérdőjelezik, hogy egyáltalán ez a mostani időben, amikor nálunk pont rákapcsolnának arra, hogy megépüljenek a blokkok, akadozni fog. Milyen megoldási lehetőségek vannak?
Hadd daraboljon fel ezt a választ is több részre, mert szerintem ez egy komplex dolog. Tehát egyrésztről a Paksra tervezett 5-6-os blokk egy abszolút korszerű technológia. Ezek 3+ generációs reaktorok, nagyon fejlett biztonsági megoldásokkal. Ezeknek a VVR-1200-as blokkoknak a biztonsági filozófiája nagyon-nagyon fejlett, és felveszi a versenyt bármely más hozzá hasonló nyomotvizes technológiával. Tehát ezzel nincsen semmi probléma. A projekt ugyanakkor késedelemben van. Sok szempont játszott szerepet ebben a késedelemben.
Most talán benne is menjünk.
De annyit azért talán érdemes megemlíteni, hogy az alapvető oka ennek az, hogy meg kell felelni az európai és a magyar szabályoknak. És ezek a szabályok eltérőek az orosz szabályoktól. A magyar és európai szabályok nem jobbak vagy rosszabbak, mint az orosz szabályok, mások. És ennek megfelelően nyilván módosítani kellett a terveket, módosítani kellett a dokumentációt. Azt gondolom, hogy a felek valószínűleg ennek az időigényét mérték fel rosszul, de a munka jelentős részét elvégezték, tehát ha a létesítmény megkapja az úgynevezett létesítési engedélyt, akkor a legfőbb akadály igazándiból elhárul a folyamat elől, és akkor el tudják kezdeni magát az építést. Na most ugye mondtam, hogy feldarabolom a választ. A kérdésnek a második része az, amire igazán tartalmi választ nem fogok tudni adni, mert ugye arról van szó, hogy vajon fognak-e tudni jönni az orosz áruk, fognak-e tudni jönni az orosz szakemberek, fog-e tudni áramlani a pénz, hiszen itt nagy mennyiségű forrás, pénzügyi forrásról.
És későbbi szankciók megakaszthatják-e azt, ami jelenleg nem?
Igen. Abszolút igaza van, de erre meg az a válaszom, hogy egyszerűen erre a politikának oda kell figyelnie. Tehát nincs más lehetőség. Azért elképesztően faramuci ez a helyzet, ami az orosz-ukrán háborúval létrejött, mert egy olyan csapdahelyzet alakult ki. Egyébként szerintem az összes szereplő számára, az oroszok számára is egy csapdahelyzet van, az ukránok számára is az van, és Európa számára is egy csapdahelyzet van. Ez egy olyan csapdahelyzet alakult ki, ahol mindenképpen valamelyik ujjunkat meg kell harapni. Az a kérdés, hogy melyik ujjunkba mekkorát harapunk. Nem az a kérdés, hogy beleharapunk-e valamelyikbe, sajnos. És szerintem hosszú távon azt kell nézzük, hogy hogyan tudunk egy olyan együttműködési keretrendszert kialakítani Oroszországgal, amiben mi, európaiak, az Európai Unió tagjai nagyobb biztonságban vagyunk. És ez szerintem akkor lehetséges, hogyha a vezetékes energiahordozók importjától való függőségünket csökkentjük. Mert a vezetékes energiahordozó import az egy azonnali hatásokkal rendelkező kapcsolat. Ugye, ha elzárják a gázvezetéket,
azt azonnal érezzük.
Az azonnal érezhetővé válik.
Még például a Paksi atomerőműben 2 évre legendőzöm anyagkészlet.
És hogyha akarjuk, akár 4 vagy 5 éves készletet is tudunk tartani. Ha akarjuk, kialakítunk együttműködést nyugati partnerekkel, és az oroszoktól függetlenül is be tudjuk szerezni az üzemanyagot. Tehát igazándiból, ami fáj, ami nagyon-nagyon fáj, az az azonnali hatás, és ezért én azt gondolom, hogy igenis pragmatikusan oda kell erre a kapcsolatra figyelni, a politikának igenis oda kell figyelni az orosz-európai relációra, biztosítani kell annak a kereteit, hogy a szakember áramlás, a pénzáramlás és az áruknak az áramlása ezeknél a kiemelt projekteknél fennmaradjon, lehetséges legyen a továbbiakban is, és ebben a keretrendszerben meg lehet építeni ezt az erőművet. Nyilván nagyon oda kell figyelni a szabályokra, nagyon oda kell figyelni az építés során az építésbiztonsági szabályokra, a hazai nukleáris biztonsági szabályokra. A szabályokat be kell tartani.
Ön lát arra esélyt, hogy mégis ennek ellenére megálljon teljesen a projekt?
Nyilván soha
nem időjóslásba szeretnénk bocsátkozni.
Soha nem mondom, hogy soha, ugye ezt szokták mondani, szóval én nem tudom azt mondani, hogy kizárt, hogy ez a projekt megálljon, de én ennek nem látom nagy valószínűségét. Az a valószínű forgatókönyv, hogy ez a létesítmény ez felépül, ez a beruházás megvalósul. A fő kérdés az az, hogy ezt tudjuk-e intelligensen jól csinálni.
Az elmúlt hetekben fültanúja voltam egy beszélgetésnek, és nagyon megütötte a fülemet a gondolat. Úgy nevezték, hogy Paks 3-ról kellene beszélgetni, igaz, nem Pakson, mert nem feltétlenül ideális a beszélgető szerint a hely, de hogy lehet, hogy egy Paks 3-at el kéne indítani, akár egy másik projekt keretében, mert az is garancia lenne arra, hogy akkor minél előbb atomerőművünk legyen, nyilván megkeresni a legjobb most kapható projektet. Ön mit gondol erről? Tényleg el kéne kezdeni már most Paks 3-ról beszélni, nem azért, mert mondjuk Paks 2 mikor, vagy hogyan, vagy megépül-e, hanem lehet, hogy egyébként sem lenne probléma most már egy kicsit nyitni e felé?
Hát ez annyira így van, hogy én nemrégen egy
hasonló beszélgetésen vett részt.
Hát de ennél még többről is van szó, mert az egyik blogbejegyzésemben pont erről írtam, hogy szerintem szükség van egy további projektre. Egyszerűen az előbb elmondott földgázbeszerzési problémák miatt, illetve amiatt, hogy minden ma abban az irányban zajlik, hogy a villamosenergia igények növekednek, és tovább fognak növekedni. Az energia, az elektrifikációja a közlekedésnek, az ipari folyamatok átalakítása, ez az irányban mutat. Persze most lesz egy visszaesés, tehát azért a megemelkedő energiárak a cégeket és a magánszemélyeket nagyon nagy takarékosságra fogják sarkalni, tehát lesz egy visszaesés, de középtávon és hosszú távon egyértelműen a villamosenergia igény növekedés a trend. Tehát szükségünk van további megbízható termelőkapacitásokra. Ráadásul azért azt látni kell, hogy az energetikai beruházások azok hosszú időt vesznek igénybe. Sok év az előkészítés, sok év az építés, hosszú a megtérülési idő, tehát itt jó előre gondolkodni kell. Na most egy ilyen projektet előkészíteni az több mint 10 év.
Tapasztaltuk.
Így van. Tehát én nekem meggyőződésem, hogy egy alternatív telephelyet kellene keresni, és egy alternatív telephelyen a szükséges telephelykutatást lefolytatni, ott az előkészítést megkezdeni. Tehát lehetőség lenne, és szükség lenne arra a magyar villamosenergia rendszerben, hogy további nagy atomerőmű egységet beépítsünk. Nem is feltétlenül a Duna mellett, nem, nyilvánvalóan nem paksol, hiszen a paksi telephelyen nem fér el még, még további blokk. De ezen kívül van még egy aspektus, amit szeretnék kiemelni. És ez a kis moduláris reaktoroknak a kérdésköre.
Ezt mondják egyébként a nukleáris szakemberek, hogy ebben lesz a jövő?
Úgy mondanám, hogy ebben is. Tehát egyszerre lesz jelen a nagy blokkoknak a technológiája és a kis moduláris reaktoroknak a technológiája. Egyszerűen szembe kell nézzünk azzal még egyszer, hogy a földgáz korlátozott mennyiségben áll rendelkezésre, ma drágává vált, és nagyon komolyan kitesz bennünket importforrásoknak. A másik dolog, hogy ma nagy települések, tehát most Budapesten kívüli településeket mondok, akár a magyar települések, Debrecen, Miskolc, nem sorolom a nagy településeinket. Ezek a települések, ezek javarészt földgázfűtésnek vannak kitéve. Ha a földgáz ellátás megköröződik, akár rövid, akár középtávon, akár hosszú távon, egyszerűen kell olyan megoldást találnunk, ami ezeket a városokat ellátja hűvel, hiszen
azonnal égető probléma lenne.
Márciusig Magyarországon fűteni kell. Ráadásul van egy csomó olyan ipari folyamat, amihez hő kell. Ugye Magyarországon nagyon fejlett az élelmiszeripar, az élelmiszeriparban hőre van szükség. Óriási akkumulátorgyártó kapacitás épül ma Magyarországon. Mi leszünk az egyik vezető akkumulátorgyártó hatalom a világon, amihez villany kell. Egy csomó olyan ipari folyamat van, amihez hő kell. És ezekben a kérdésekben egy oda telepített az üzemhez, vagy a nagyvároshoz közel, vagy közepes méretű városhoz közel lévő hő- és villamosenergia forrás rengeteget tud segíteni. Tehát a kis moduláris reaktorok azért is felértékelődnek a piacon, mert ezt a piaci igényt, ezt a rést, ezt be tudják tömni. Rövidebb építési, rövidebb engedélyezési idejük kedvezőbbé teszi ezeket a projekteket. Nyilván fajlagosan drágábbak, de összberuházási költségüket tekintve meg összességében kevesebb pénzt kell letenni az asztalra. Tehát ezek óriási változás van ezen a területen a nagyvilágban. Ebből nekünk nem szabad kimaradni, hiszen Magyarország annak a 30 országból álló klubnak az egyik tagja, ahol ma atomenergiát alkalmaznak. Nálunk van ennek kultúrája, van ehhez kapcsolódóan oktatási rendszer, van kutatási rendszer, van 10000-nél több szakember, aki érti ezt a szakmát, tehát ezt a potenciát fel kell használni ezen a területen is.
Ezeket a létesítményeket egyébként orosz tervezéssel feltételezni? Gondolom nem. Az említett háborús helyzet miatt. Megfelelő kapacitása van egyébként ennyi atomerőmű építésére a nemzetközi piacon található cégeknél?
Ebben a pillanatban nem. De ezen nagyon komolyan kell dolgozni. Szerintem Európa számára az egyik nagyon fontos üzenet, ugye már sok mindenről beszéltünk, de az egyik további nagyon fontos üzenete ennek a válságnak az, hogy Európa nem teheti meg azt, hogy a mérnöki potenciál, az intelligencia szempontjából kiszolgáltatja magát a világnak. Európában világvezető cégek voltak, amelyek atomenergetikai technológiát tudtak tervezni, gyártani, létesíteni és működtetni. Ezt Nyugat-Európában szerintem hibásan a zöld politika leépítette. Ebből vissza kell lépni, vissza kell fejleszteni azokat a képességeket Európában. Magyarországon is van mit fejleszteni, de tőlünk nyugatabbra is nagyon komoly fejlesztési feladatok vannak, amely által Európa újra képes ezen a területen tevékenykedni. Ezen nem azt mondom, hogy le kell söpörni az asztalról a napenergia és szénenergia projekteket. Nem. Ezek jönnek, ezek mennek már most is, és még tovább fog ez a folyamat gyorsulni. Nincsen ezzel semmi baj, de önmagában a nap és szénenergia nem oldja meg a problémáinkat.
Elég megnézni a beépített kapacitást kontra, hogy valójában mennyit tud termelni.
Így van, pontosan.
És ide csatolnám azt a kérdést, amit mindenképpen felszerettem volna tenni, hogy azért azt tapasztaljuk, hogy egyre több megújuló forrásból származó energiát táplálnak be bele a rendszerbe, legyen azok a napelemek, naperőművek és társai. És sokat beszélünk arról, hogy az energiatermelés kapcsán milyen erőműveket hogyan kellene építeni, viszont felmerül a kérdés, hogy a rendszerrel magával kell-e valamit kezdeni, mert laikusként, hogy ezt így végig gondolja az ember, nem feltétlenül van az sem a megfelelő szinten vagy minőségben ehhez az új igényhez.
A villamosenergia rendszer Magyarországon és Európában is fejlesztendő. Itt nem csak arra gondolok, hogy adott esetben új távvezetéki kapcsolatokra van szükség. Én rengeteg fejlesztés zajlott egyébként az elmúlt években.
A Mavir oldalán lehet is ezeket látni, most is mennek ezek a projektek.
Így van, megy egy csomó projekt, és egyébként a magyar villamosenergia rendszer nagyon jól integrált az európai villamosenergia rendszerbe. 7-szer nagyobb a határkezdhező kapacitásunk, mint amennyi a követelmény Európában. Tehát nagyon jól integrált a magyar villamosenergia rendszer az európaiba. De itt még további vezetékekre van szükség ahhoz, hogy a nagyon nagy áramokat jól lehessen forgalmazni. Az országon belül is van még néhány távvezeték, amit meg kell építeni. De itt egy csomó más fejlesztésre is szükség lesz. Tehát ahogy nő az időjárás függő megújulóknak a részaránya és a kapacitása, egyre inkább szükség van intelligens szabályozásokra. Ma például óriási probléma, hogy a háztetőre szerelt napelemekről nincsen semmilyen központi adat. Nem megy be egy központi rendszerbe semmilyen információ arról, hogy egy háztetőre szerelt erőmű, naperőmű éppen milyen állapotban van, termel, nem termel. Ez egy óriási probléma, nem csak Magyarországon, egész Európában. Ezen biztos, hogy változtatni kell, és be kell vezetni egy olyan szabályozást, amikor ezek a pici erőművek, mikroerőművek is mérhetővé válnak, és adott esetben akár be is lehet rajtuk avatkozni. Ugyanez a beavatkozási lehetőség kiépítendő a nagyobb ilyen megújulós egységeknél is. Sok helyen látjuk, hogy van olyan probléma, hogy a megújulóknak a növekedésével megváltoznak az áramlási irányok. Ugye, amikor néhány nagy koncentrált erőmű volt, akkor egyértelmű volt, hogy az erőművekből folyik az áram a fogyasztókhoz. Most időnként megfordul az áramlási irány. Ez bizonyos helyeken a készülékeknél beavatkozást, cserét vagy átalakítást igényel. Tehát ezzel foglalkozni kell. Én úgy látom, hogy a szakemberek azonosították ezeket a problémákat, de még vannak itt teendők, úgyhogy ezen a területen lesz még mit csinálni a következő években szintén.
Szerintem még nekünk is lesz mit beszélgetnünk, hiszen számtalan kérdés és terület maradt érintetlen, úgyhogy várjuk vissza majd stúdiónkba vendégként.
Nagyon
köszönöm
szívesen.
Szépen, hogy elfogadta megkívásunkat. Vendégünk volt a Szódi Attila, a BME Természettudományi Kar dékánja, okleveles energetikai mérnök. Köszönjük még egyszer.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Én pedig köszönöm segédszerkesztő kolléganőmnek, Tóró Nikolettának is a segítséget, és hát a technikus Kertei Kristófnak is, hogy itt volt velünk. Viszont hallásra.